Kedves testvéreim, legalább egy lépés erejéig mindig vissza kell mennünk a KMH-hoz, ahonnét aztán kezdődik a tánc. A teologizálásunkban a KMH a Biblia. Mindig vissza kell menni a Bibliához, és onnan indulva teologizálni. Vagyis vissza kell menni mindig ahhoz a kérdéshez, hogy tulajdonképpen mi az, hogy Biblia? Erre a két felelet, ami körül tábor gyülekezik, a fundamentalista felelet és a történeti szemlélet, mint felelet a kérdésre. A fundamentalista szemlélet azt mondja, hogy a Biblia kész, lezárt, tökéletes, ellentmondás, feszültség nincs benne, a betűkben ott van az üzenet, csak életre kell kelteni. Ez a fundamentalista szemlélet, a történeti szemlélet azt mondja, hogy a Biblia született a térnek egy bizonyos pontján, az időnek egy bizonyos szakaszában született, úgyhogy körülötte zajlott az egész világ élete, belehelyezte Isten a Bibliát a világba, mint hogy az ő fiát beleküldötte a világba, és ehhez mérten a becsületes bibliaolvasáshoz a tudakozás, a tanulás, a történelmi összefüggéseknek a kutatása is hozzátartozik. Ma esti témánk Jézus példázatai, sőt, hát ezen a nagy problémán belül is csak egy szűkebb kérdés, amit többen is felvetettek nekem, amikor a kalóz szerint éppen ott tartottunk, hogy hát vajon Jézus miért mondotta a példázatokat? Mert van olyan ige, mintha azért mondotta volna, hogy ne értsék. De vannak más igék, amelyek szerint, mintha azért mondotta volna, hogy értsék. Tehát ez lesz a szorosabb témája a mai együttlétünknek, de azért alapjában véve a példázatok témakörébe fogunk bele, ha nem is tudjuk ma bevégezni ezt a nagy témát. De ezt a vizsgálódást, ezt történeti módszerekkel fogjuk végezni, nem egyszerűen csak a fundamentalista szemléletnek a kegyesen építkező módszerével dolgozunk, hanem igenis történelmet, logikát, nyelvészetet, mindent bevonunk a kutatásunkba. A kiinduló pont itt azt testvéreim, hogy a kezünkben van a Biblia, és a Bibliában olvassuk a példázatokat. Ez már a harmadik szakasza a dolognak, előtte volt két szakasz, és igazából a történetkutatásnak az lenne az értelme, hogy ebből a harmadik szakaszból visszafele menjünk a második és az első szakaszhoz. Tudik, az első szakasz volt az, ahogyan Jézus annak idején szó szerint mondotta. Krisztus után 30 körül valamikor azokban az években. Ez volt az első szakasz, az ősidő, amikor Jézus maga mondta és hallották. Aztán ezt az örökséget a gyülekezetek kezükbe vették, és elkezdték kezelni, vagyis elkezdték prédikálni a példázatokat, és prédikálás közben különféle értelmezést adtak az eredeti szövegnek. Ez a második forma. A harmadik forma, a végérvényes forma, az evangélium szövege, amelyik a kezünkben van. A németek nagyon szépen fejezik ki ezt, bocsánatosség meg, hogy itt német szakkifejezést is idehozok. Ahogy Jézus mondotta, az volt az Úrgestalt. Úrgestalt. Aztán ami lett a gyülekezetekben, az volt a Zwischengestalt, és ahogy a kezünkben van, az az Endgestalt, a végső formája volt a Urgestalt, Zwischengestalt és az Endgestalt. Amikor olvassuk a Bibliát, kezünkben a végső alakzata van, az Endgestalt, innen kellene a Zwischengestalton át eljutni az Urgestalthoz, tehát oda, ahol, ahogyan Jézus eredetileg mondotta. A modern bibliatudomány rendkívül nagy értéket tulajdonít a példázatoknak, a legősibb kőzethez számlája az Ipsissima Vox Christi, valahol ott rejtőzik a példázatokban, de persze nem olyan tisztán, hogy egyszer csak átemeljük a 20. századba, hanem ez az Urgestalt, ez az Ipsissima Vox, a szviselnükes tárt formálódásán keresztül aztán végül lecsapódott az evangéliumokban. Na most már is felvetődik egy komoly teológiai probléma. Ha három ilyen alakzata van a példázatoknak, akkor melyik az ige? Volt ilyen túlzó álláspont, hogy már ez a középső, meg ez a végső alakzat, ez már áttételesen ige, tulajdonképpen, ahogy a Jézus mondotta eredetileg, az az ige. Egy kicsit én is hajlottam erre, megvallom őszintén 10-20 évvel ezelőtt, aztán közben valamit tanulgattam arról, hogy Szentlélek Úristen, Szentlélek Isten munkája az ősegyházban, és elérkeztem arra az álláspontra, hogy az Endgestalt, így ahogyan a kezünkben van, sőt aztán ahogy az atyák magyarázták, prédikálták, a történetnek, az interpretálásnak a menete is bele tartozik az isteni kinyilatkoztatásba. Tehát ma már nem olyan érdekes az, hogy az ipsis sima vox volt az, aztán a többi nem érdekes, hanem pontosan az érdekes, hogy az ipsis sima vox Christiből hogyan lett menet közben az, ami a Bibliában lecsapódott, és a továbbiakban is az atyák el egészen mostanáig, én hozzámig, meg utánamig, hogyan él a gyülekezetekben Jézus példázata. És itt nagyon fontos az, hogy élő anyagról van szó, testvéreim. Nem úgy van, egyszer elmondotta, és aztán megmerevedett, és most már csak faig csálni lehet az. Élő anyagról van szó. Jézus üzenetet hozott Istentől, ezt az üzenetet példázatokba öltöztette, és élnek ezek a példázatok mind a mai napig. Már az evangéliumokon belül is lehet nyomon követni a példázatok életét, hogy tudnék éltek. Egy egyszerű példát idézek először, a jó pásztorról szóló példázatot nem is kell felolvasni, 100 juha közül egy eltéved, akkor ott hagyja 99-et és megy utána. Ezt a példázatot nem találjuk meg Jánosnál és Lukácsnál, illetve Jánosnál és Márknál, hanem csak Máténál és Lukácsnál. A Lukács 15-ben és a Máté 18-ban találjuk meg ezt a példázatot, és az a szerencsés helyzetünk, hogy ebben a két fejezetben a körülményeket is megtaláljuk. A Lukács 15-ben közismert az a nyitány, ahogy a példázatokat, azt a három csodálatos példázatot elmondja Jézus, a drakma, a bárány és a tékozló fiú. Ezt olvassuk a Lukács 15 elején. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre példázatokat mond neki. Tehát ez az a szerencsés helyzet, amikor a címzetteket is ismerjük. Példázatot elmondja, és ismerjük a címzetteket. A farizeusok és a népnek a vezetői megbotránkoznak Jézusnak a magatartásán, és erre a botránkozásra feleletül mondja Jézus ezt a példázatot. A címzett tehát az ellenfél, a hangsúly az örömön van, hogy milyen öröme van az Istennek, amikor megtalál valakit, aki elveszett. Tehát ezt a kettőt figyeljük meg, a címzett az ellenfél, az akcentus, a hangsúly, az az öröm, hogy megtaláltam. Mind a három példázatnál, a drakmánál, a jónál, a tékozó fiúnál hangsúlyt lesz, hogy milyen öröm. Ugyanez a példázat Máté kezébe kerül, és Máté is feldolgozza. A Máté evangélium a 18. részében meglepően más összefüggésben találjuk a példázatot. A Máté 18-ra azt mondják a teológusok, hogy tanítás a gyülekezeti élet szabályairól. Tehát itt Máté már a saját későbbi gyülekezeti életét veszi szemügyre, és annak a életére nézve a tanítás. Például, ha vétkezik atyád fia, menj el, négy szem közt nincs meg, ha nem hallgat rá. A gyülekezeti fegyelemről van szó. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül. A gyülekezetben vannak nagyok és kicsinyek, a kicsinyek, a kezdők, az ötödikek. Tehát ez egy gyülekezeti regula, gyülekezeti szabály. És érdekes módon ide iktatja be Máté a juhok, a századik juhról szóló példázatot. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van és egy eltére, stb. Ismerjük a példázatot. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is e kicsinyek közül. Máténál kik a címzettek? A gyülekezet tagjai. És mi a tendencia, vagy mi az akcentus? Az, hogy tegyétek a dolgotokat. Menjetek utána ti gyülekezeti tagok a századiknak. Tehát itt lehet figyelni a címzetnek az eltolódását. Először az ellenség volt a címzett. Hangsúlyozott, hogy az Isten mennyire örül egy megtérő embernek. Itt már a címzett a gyülekezet, és a hangsúly azon van, hogy ahogyan titeket megtalált az Isten, úgy menjetek ti is a legkicsinyek után, akik eltévedtek a gyülekezetből. Tehát itt látszik az, hogy megőrizték a példázatot, de más lett a címzett, más lett a hangsúly, az akcentus az egésznek. És más példázaton egyenesen figyelhetjük, hogy hogy nőnek rá rétegek az eredetire. Gondoljunk a hamis sáfár történetére. Ezt se kell gondolom felolvasni. Ismerjük a sáfárt, akit egyszer csak számadásra hív a gazda, és akkor ilyetébe elkezd mindenféle manipulációkba fogni, hogy a rendezetlen ügyeit valahogy eligazgassa. Hát ennek a példázatnak is az eredeti üzenete az, hogy ember siess, mert hamarosan Isten elé kell állnod, és számot kell adnod a dolgodról. Úgy tűnik, hogy ez volt Jézus eredeti gondolata. Hogy ember vigyázz, mert az időt hamar elszalad, és Isten elé kell állnod. Most nem részletezhetjük, de utalok csak valamire, hogy a Endgestáltban, a végső alakban, ami kezünkben van a Lukás 16-ban, egymás után rétegeződnek rá mondani valók, amik menet közben alakultak ki. Jézus eredeti üzenetére rá rétegeződnek mondani valók, elegészen odáig, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nagyon érdekes. Mert ott a pénzügyi műveletekről van szó a példázatban, ami Jézusnál nem a legfontosabb része volt a dolognak. A legfontosabb az, hogy siessetek. Itt pedig az van, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, vagy hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak az örök hajlékokba. És a később pedig már egyenes az, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, vagy Istennek, vagy mammonnak. Érzékeljük-e a hangsúly eltolódást. Először adott, hogy siess, mert Isten elé kell állnod. Itt pedig a pénzügyeidet Isten igazságának, szeretetének megfelelően intézd ebben a világban. Tehát ilyen eltolódások vannak a példázatokban, de ez nem baj, szerintem mondom, nem baj az, mert ezek az eltolódások is Jézus szellemében születtek. Föl kell idézni még egyszer azt a bizonyos 40 esztendőt, vagy sokkal többet is, Jézus halála mennybe menetele után. Egymás után jöttek a proféták ezzel az igénnyel, hogy ezt mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. És amit ők profétáltak, prédikáltak, az egyenértékű volt azzal, amit a történeti Jézus nagypéntek előtt mondott. Tehát a pünkösd utáni profétálás, ezt mondja az Úr, teljesen egyenértékű volt a nagypéntek előtti Jézus beszédekkel, szavakkal. Tehát, ha Jézus nagypéntek előtt a hangsúlyt arra tette, hogy siessetek, rendezzétek a dolgotokat, mert Isten elé kell állni, akkor jogos volt pünkösd után ez a fajta prédikáció, hogy vigyázzatok, hogy a pénzeteket, hogy osztogatjátok, hogy bántok a pénzzel ebben a földi világban. Hogy úgy mondjam, az eszkatológikus súlya elveszett, mert hiszen késett Jézus visszajövetele, tehát ez a sürgetés, ez alábbhagyott, eleve megjelent ez a morális tanítás, hogy pénzed van, vigyázz, hogyan bánsz a pénzzel, ne légy hamis sáfár a pénzzel való bánásban. És itt mindjárt egy szabályt megtaláltak a biblia tudósok, hogy ebben az eltolódásban mi történt, mely irányba tolódott el az evangéliumoknak, a példázatoknak a prédikálása. Röviden mondom csak a végső, az egyik, vagy akár mind a két végső eredmény. Az egyik végeredmény az, hogy az evangélium hirdetése felől a moralizálás felé tolódott el menet közben a példázatoknak a magyarázata. Jézus csattanós evangéliumot mondott, gondoljuk a klasszikus például a tékozló fiú, az Isten szeretete. Tehát Jézus evangéliumot hirdetett, aztán később moralizálás lett belőle. Mondom a másik példázatot, a négyféle szántóföld. Jézus eredeti gondolata az volt, hogy az Isten nem befejezi a dolgokat, hanem elkezdi. A magvető kivegy és veti a magot, akár köves talajra kerül, tövisek közé, nem számít. Az Isten veti a magot, egy csodálatos új korszak kezdődik, hirdetik az Isten igéje. Ez a példázatnak a krisztusi eredeti poénja. Innen tolódott el oda, hogy a szántók az egyik föld ilyen, a másik olyan, amolyan erkölcsi minőségekre tevődött a hangsúly, és egy kicsit elhalványodott maga az eredeti kérügma, az eredeti üzenet, hogy az Isten nem úgy történet befejező Isten, ahogy Keresztelő János mondotta, hanem új korszakot kezdő Isten, magvető Isten az Isten. Ez eltolódott a moralizálás felé, a négyféle szántóföld elemezgetése felé. Ez az egyik eltolódás, tehát az evangéliumtól a moralizálás felé tolódott el. Aztán a másik, amire most nem térek részletesen, az, hogy Jézus egy poént mondott a példázatokban, innen eltolódott az allegorizálás felé, ahol minden elemet külön-külön kiértékeltek a tipikus példára, a másik magvető példázat, ahol a konkolyt veti az ellenség, és akkor megmagyarázzák, hogy a mag ez, a konkoly az, az aratás amaz. Tehát az egypoénos, a csattanós prédikációból ilyen allegorizáló prédikálás. De mondom, erre most nem térek ki részletesen. A lényeg azt esetleg, hogy élő anyag volt a példázat. A gyülekezetekben éltek a példázatok, és ez a kettősség jellemezte a használatot, ahogy használták. Az egyik a hűség, a másik a szabadság. Tehát hűség ahhoz, ahogyan Jézus mondotta mégiscsak, ezért lehet visszamenni az Ipsissima boxhoz, mert azért magvában mégiscsak hűségesen megőrizték a Jézus példázatát. Tehát ez az egyik jellegzetesség a mozgásban, a hűség az eredetihez, de ugyanakkor a szabadság a felhasználásban, az alkalmazásban. Ez jellemzi a példázatok lüktető eleven életét, ahogy az Urgestádból az Endgestádba, és aztán a későbbi alakzatok közé került. Na, ez csak úgy előjáróban, most térjünk rá az igazi ma esti témánkra. Hát miért is mondta Jézus a példázatokat? Azért, hogy ne értsék, megkeményedjenek, és kárhozatra menjenek, vagy pedig azért mondta, hogy értsék. Mind a kettőt ki lehet betűzni a Bibliából, de hát vajon ezek már az Endgestalt, az egyik evangéliumban így, másikban, hogy mi volt az Urgestalt eredetileg, amikor Jézus példázatokat mondott, akkor miért mondotta? Most csak a Máté, Márk, Lukács evangéliumára gondoljunk, és itt először is a Lukács evangéliumát ki kell iktatni ebből a vitából, mert ott teljesen egyértelmű Jézusnak a tendenciája. Máté és Márk van feszültségben egymással. Máté másként mondja azt, hogy miért is beszélt Jézus példázatokban, mint Márk. Majd ezt fogjuk közelebbi szemügyre venni. Lukácsot kiiktathatjuk azért, mert Lukács teljesen egyértelműen vallja azt, hogy Jézus azért mondta a példázatokat, hogy megértsék. Csak két igét idézek a Lukácsból, a 19. fejezetnek a végén ezt olvassuk, hogy a főpapok írás tudók arra törekedtek, hogy elpusztítsák Jézust, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Most mi következik el? Az egész nép rajongott érte, miközben hallgatta. Hát lehet rajongani azért, aki értelmetlenül vagy érthetetlenül beszél. De teljesen egyértelmű, hogy rajongott érte, mert tudta, miről van szó. Ez aztán még világosabban kitűnik a 20. fejezetnek a 18. 19. versében. A főpapok és az írás tudók rá akarták tenni kezüket már abban az órában Jézusra, de féltek a néptől, mert az a nép megértette, hogy róluk, a főpapokról mondotta ezt a példázatot. Itt tűnik fölötte a gonosz szőlőmunkások példázatáról van szó. Tehát elmondotta a szőlőmunkások példázatát, olyan dühösek lettek a főpapok, hogy azonnal le akarták tartóztatni, de féltek a néptől, mert a nép is megértette, miről van szó. Tehát teljesen világos Lukásnál, hogy a főpapok is megértették a példázatokat, meg a nép is megértette. A probléma Márknál és Márténál van, és két görög szó mutatja a problémának a kiélesedését. Az egyik görög szó az, hogy hoti, az magyar azt jelenti, hogy azért mert hoti. A másik pedig az görögül, hogy hina, az magyar azért, hogy egy ilyen célra irányuló mellékmondatot vezet be a hina. Na most a Márk 4-ben van az egyik, és a Máté 13-ban van a másik. Könnyebb érthetőség kedvéért én magam mondom el, hogy hogy van, gondolja, mondja Márk, és Máté otthon majd tessék utána nézni. Márk azt mondja, Jézus példázatokban beszélt azért, hogy ne értsék, hogy megkeményedjenek, hogy ítéletre jussanak. Márk 4.12-ben van ez a bizonyos azért, hogy. Azzal a céllal predikált Jézus példázatokban, hogy ne értsék, hogy még inkább megkeményedjenek. Máté viszont a másik görög szót használja, a Máté 13.13-ban. Jézus azért predikált példázatokban, mert a nép megkeményítette szívét, mert a nép nem értette. Tehát Máténál, hogy úgy mondjam, enyhébb az eset, a Márknál egész szinte érthetetlenül súlyos az eset, majd, hogy nem predestinációsan súlyos. Egy ezsaiás textusra hivatkoznak mind a ketten. Azért prédikált Márk szerint példázatokban, hogy megkeményedjék, hogy végképp ne értse a dolgokat a nép. Máténál pedig azt mondja, azért predikált példázatokban, mert megkeményedett a szív, értelmetlenek voltak, így szolgált közöttük Jézus. Na most mi van e két felfogás mögött? Hát itt a gyökerek messzire vezetnek, és érdemes egy kis figyelmet szentelni ennek, mert ez így önmagában érthetetlen. Önmagában az ember nem érti, hogy miért bonyolította így Márk, meg miért bonyolította a dolgot így Máté, mikor teljesen egyértelmű Lukács szerint is, meg érdekes módon még Márknál is vannak jelek erre. Egyértelmű, hogy hát azért beszél példázatokban, hogy még világosabb legyen a dolog. Miért kellett ezt így bonyolítani? Na most ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy Márk emígy miért, Máté amúgy miért bonyolította, ahhoz Márknak meg Máténak az egész evangéliumi koncepcióját érteni kell. És hát ezt most még egyszer elmondom röviden, már sokszor mondottam, de még egyszer idézzük föl. Márknak az volt a koncepciója, hogy Jézus Krisztust csak a föltámadás után lehet megérteni. A saját tanítványai is csak a föltámadás után értették meg, ami előtte volt, az mind zűrzavar volt, káosz volt, értetlenség volt, húsvét után lepleződött le Jézusnak a messiási titka. Ez így megint különösen hangzik, de mindjárt megértjük, hogyha még tovább gondolkozunk, már a görög világ felé tekint, a missziónak a talaján jár, és a missziói élményeket dolgozza bele a koncepciójába, és a missziói élmény alapvetően az, hogy aki a föltámadott Jézus Krisztussal találkozik, nyilván a gyülekezetben, vagy valami módon, aki az élő, a gyülekezetben élő, a gyülekezetben föltámadott és munkálkodó Krisztussal találkozik, az onnan visszamehet, kezdi megérteni a dolgokat. Aki nem találkozott az élő Krisztussal, a föltámadott Krisztussal, az nem képes megérteni. Most ezt a missziói helyzetet, ezt, hogy úgy mondjam, visszavetíti Márk, mintha Jézus kifejezetten azért beszélt volna példázatokban, hogy ne értsék. Holott a végső igazság, mondom, így mondják a teológusok, és én messze merően egyetértek ezzel, így mondják, hogy a saját missziói élményeit vetíti bele ebbe a furcsa konstrukcióba Márk. A misszióban az derül ki, hogy amikor a gyülekezet forró, élő közösségében Jézus Krisztussal találkoztak, onnan kezdve lehetett visszafele elmondani a Jézus történetet. Általában azt jegyezzük meg a szaktudósok szerint, amikor a példázatok megértéséről vagy meg nem értéséről van szó, akkor ebbe beleértendő az egész Jézus ügy. Tehát ez, hogy példa, ez csak kiemelt rész, az egész Jézus ügyről van szó, hogy értik vagy nem értik az egész Jézus ügyet. És Márk azt mondja, hogy a földi Jézus, a názáreti Jézus ügyét nem lehet megérteni, addig, amíg a föltámadott Krisztussal nem találkozott valaki. Tehát ez a Márknak az evangéliumi koncepciója. Ő arccal a görögök felé néz, és tulajdonképpen ez a zsidó ügy, ez őt különösebb nem érinti, nem érdekli. Hogy a még nagyobb távlatokat nyissak, azt kell mondani, hogy Márkot és Lukácsot a zsidóság már nem érdekli. Már teljesen a görög világ felé fordulnak. Két embert érdekelt igazán a zsidóknak az ügye, Mátét és Pál apostolt. És itt ezt a jánosi igét kell idehozni, hogy az ő világába jött Jézus, de az övéi nem fogadták be őt. Ez egy hallatlanul nagy misztérium. Hogy lehet az, hogy a mennyei világból közénk jött az Isten fia, és ebben a világban különösképpen a választott néphez jött, mert ez a János ígében az ő világába jött, és mindenki befogadta őt, a szelek, a vihar engedelmeskedtek neki, halál, démonok engedelmeskedtek neki, csak az ő népe nem. Ez egy rettenetes probléma volt a zsidó emberek számára, a zsidóból lett keresztjének számára, nem mindenkinek, de úgy tűnik az új szövetségből, hogy Máténak és Pálnak lett különösen probléma ez, hogy hát miért nem fogadta el az ő népe. Pál apostolnak a feleletét megtaláljuk a Római Levél 9.11. részében, Máté pedig beleépíti a felfogását az evangéliumába, és azt kell mondani, hogy amiként Pálnak nagy reménysége van a zsidó nép egészére nézve, hogy tudik a végén Isten mégiscsak visszafogadja irgalmába ezt a megkeményedett népet, Róma 9.10.1-ben olvasható, Pálnak nagyszerű reménységei vannak a zsidó népre nézve, Máténak nincs ilyen reménysége. Máténál mintha az ítélet volna az utolsó szava Istennek ehhez a megkeményedett néphez, és nem véletlen biztosan az, hogy Máténál találjuk ezt az iszonyatos mondatot, egyedül Máténál, sem Márk, sem Lukács, sem Jánosnál ezt az iszonyatos mondatot, hogy amikor Pilátus menteni akarja Jézus, megmossa a kezét a sokaság szeme láttára, és így szól Pilátus, én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek vérétől, ám ti lássátok, ekkor az egész nép így kiáltott, szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Egy iszonyatos mondat. A zsidó nép mondja, Máté szerint a nép szálljon reánk és gyermekeinkre az ő vére. Tehát Máténak nincs olyan eleven reménysége a zsidó népet illetően, és ez benne van az evangéliumban, és ebből a koncepcióból kell venni azt, hogy és amikor jött az Isten fia, jött a Messiás, nem ismerte föl a Messiást, visszautasította a Messiást. Tehát nem csak a példázatot nem értette, hanem az egész Jézus ügyet nem értette, visszautasította, mert megkeményedett, mert engedetlen volt, és így állott elő az a helyzet, hogy hallván hallott, és nem értette, miről van szó. Nézett, de nem látta az igazságot. Tehát Márknál szinte predestináció szerint Isten rendelte Jézust, hogy ezt a lehetetlen szolgálatot végezze, de megtaláltuk az értelmét, hogy persze, mert a föltámadott Krisztussal kell találkozni, és akkor minden elrendeződik. Máténál a nép bűne van ebben, hogy megjelent Jézus, példázatot mondott meg, az egész életművét elvégezte, és visszautasításra talált. És ezért ítélet éri a zsidó népet. Na de most jön megint egy sajátos Máté gondolat, amit megint hiába keresünk Márknál, Lukásnál. Megint sarkítom a dolgot, hogy még élesebb legyen a Máté gondolata. Most bevonom János evangélistát is. Jánosnál, meg a jánosi levelekben azt találjuk, hogy mi már átmentünk a halálból az életbe, mert elfogadtuk Jézus Krisztust. Jézusnak a világossága átjárta az életünket, és ez volt az ítélet. Most már az ítélet után vagyunk. A halálból föltámadtunk, új életbe vagyunk. Minket már nem fenyeget ítélet. Mögöttünk van az ítélet, amikor Krisztusban az isteni fény átvilágította a létünket. Tehát a hívők már megítéltettek, ítélet után vannak, ez a jánosi gondolat. Máté ezzel szemben azt mondja, hogy hívők, ti hívők, vigyázzatok, kiváltságos helyzetben vagytok, boldog a ti szemetek, mert olyasmit látnak, amit a proféták, királyok, vagy akár angyalok szerettek volna látni, de nem látják, ti meg láthatjátok. Boldogok a ti szemetek, mert láttok, fületek, mert hallotok, de vigyázzat, ti is ugyanaz alá az ítélet alá estek, mint az egész nép, ha nem találtatik bennetek az a több, ha nem több a ti igazságotok, mint a farizeusoké, akkor nem mentek be. És itt megint egy példázat szemléltesse ezt a megrendítő vallomást, ahogyan Máté látta az Isten dolgát. Emlékezünk a királyi mennyegző történetére, a példázatára. Csonka, bonkákat, mindenkit behívnak már szinte, Lukás szerint szinte kényszerítik őket, jöjjönnek már, teljenek már a királyi lakóba, a királyi mennyegző. Ez megvan Lukásnál és Máténál is, de Máténál van egy toldalék hozzá, ami csak Máténál van. Emlékezünk a toldalékra, amikor végre teli hívják, majd nem tele kényszerítik, koldusokkal, csonkabonkákkal, teli van végre a királyi lakóma, együtt van a nagy nép, akkor jön egy toldalék rész, megjelenik a gazda, és körülnéz. És talál valakit, akin nincs mennyegzői ruha. És akkor kérdezik, miért nincs? Hát ez vajon kikre vonatkozik? A kegyelmen belül ítélet. Ez az Isten népére, az Isten gyermekeire vonatkozik. A Máté koncepciója itt öltözik testbe, hogy vigyázzat, a zsidó népet kemény ítélet fogja érni, de nem kevésbé kemény ítélet a hívőket, akik besodródtak a kegyelemnek a világába, bekerültek, és valami híja találtatik mégis a hívő életüknek. Mondom, ez csak Máténál van, Márk, Lukács, János számára ez teljesen ismeretlen gondolat, és ime a példázatoknak ebben a finom kis részleteiben, hogy mutatkozik egy egész teológiai koncepció. Na tehát testvéreim, ennyit erről, hogy érthetően beszélt, azt akarta, hogy értsék, azt akarta, hogy nem értsék. A történelmi tényállás szerintem teljesen egyértelmű, azt akarta Jézus, hogy értsék, és értették is a példázatait, bár majd még ezt folytatni kell ezt a gondolatot, De Márk egy missziói helyzetből fűzött hozzá teológiai értelmezést az egész példázat ügyhöz, Máté pedig a zsidó nép iránti szeretetéből, féltéséből, felelősség érzéséből fűzött hozzá egy másik fajta értelmezést. De ismétlem, a végső igazság az, hogy Jézus azért mondotta a példázatokat, hogy értsék. Egyébként mondom, magam Márk is mond ilyet, és általában ne csodálkozzunk azon, hogy a Bibliában szinte egy fejezeten belül ezt is, azt is találjuk. Mert figyeljük meg, a Márk 4-et lapoztam most fel. A Márk 4-ben van az a bizonyos azért, hogy azt mondja, azokhoz minden csak példázatokba jut el, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, meg ne térjenek, bűneik meg ne bocsátassanak. Azért mondom a példázatokat, hogy mindez minden így legyen. De ugyanebben a fejezetben érdekes módon a 33. versben meg ezt találjuk. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik Jézus az igét, mert csak így érthették meg őt. Hát milyen különös ez? Az előbb azt mondja, azért végül, hogy ne értsék. Ugyanennek a fejezetnek alig néhány verssel odébb ezt mondja, hogy hasonló példázatokat, sok példázat hirdetett, mert csak így értették meg őt. Példázat nélkül nem is szólt nekik. Maguk között a tanítványainak megmagyarázott mindent. Ez megint feszültség van egymással, de egyre már nem megyünk bele a részletekbe. Tehát Márk egy hagyománnyal dolgozott, és abból igéket vett be, és ő maga se figyelt föl arra, hogy nincs ide, hiszen itt, mintha ellenmondás lenne. Jézus azért predikált, hogy ne értsék, és meg azt mondja, hogy mindent példázatokban mondott, mert csak így értették meg. Hát ezt csak úgy lehet megérteni, hogyha azt a gomolygó anyagot veszük figyelembe, amit már nem tudunk megfogni. A Zwischengestaltot. Ez már az Endgestalt, a végső alakja dolgoknak, ami a kezünkben van. Na, testvérek, ez van, mint csak igazán előszó, még csak nem is bevezetés, csak előszó a példázatok tudományában, aztán, ami ezután következik, az a gyönyörűséges része a dolognak. Hát arra már nincs időnk, de legalább egy-két gondolatot még az igaziból, mert ez mondom, ez csak olyan előszóféle ez egész nagy teológiai fejezethez. Ha most magukat a példázatokat vesszük munkába, akkor ott kell kezdeni, ahogy a teológusok mondják, hogy két fele van a példázatoknak mindig. Németül a fel az, hogy die Hälfte. Két Hälfte, két fele adja ki az egészet. És így mondják, hogy die Bildhälfte és a die Sachhälfte. Tehát egy képi fele van a példázatnak és egy tárgyi fele. Nem a bonyolult a dolga, a tékozó fűre gondoljunk. A Bildhälfte maga az egész történet. A Sachhälfte az, hogy az Isten szeretet. Most néha kimondja Jézus, a másik felét néha nem mondja ki. A 10.000 talentum meg a 100 dénáros két adósra gondoljuk, ott kimondja végén, hogy így lesz a ti sorsotok is, ha meg nem bocsátotok egymásnak. Tehát ott Jézus a Bildhälftéhez, a képi félhez hozzáteszi a dologi, a tárgyi felét is a dolognak, de nem mondja ki mindig. A tékozó fiúnál se alkalmazza semmiképpen, de van. Tehát minden példázatra ez a kettősség jellemző, hogy van egy képi rész, és az a képi rész tartalmaz egy tárgyi igazságot, egy teológiai igazságot, és így kerek a példázat. Jézus fölkételezte általában, hogy a hallgatók a kép után a tárgyi igazságot maguk is levonják. Az irgalmas samaritánus történeténél ki az én felebarátom? Elmondja a történetet, kell még utána mondani, hogy nem az, hanem ez. Nem kell. A történetben benne van a maga a felelet az eredeti kérdésre. Na de ezt a kettősséget érdemes figyelembe venni, hogy a Bildhälfte és a Sachhälfte. A képi fele a dolognak és a tárgyi fele. Most ez azért fontos, testvéreim, mert most ugrok egy vakmerő nagyot, ami agyunk is két helltéből, két fél tekéből tevődik össze, ahogy a modern agykutatás kimutatta, és az egyik, hát aki jobbkezesen, aki jobbkézzel ír, annál a bal agyféltekében van a okosság, a gondolkodás, az emlékezés, a tudomány, a következtetés, és a másik agyféltekében van az érzés, a melegség, az együttérzés, a szenvedés, az öröm, a bánat, és így tovább. Tehát nagy működésünk két féltekére oszlik. Na most azt gondolom, nem erőszakolás a dolgnak, ha bevonjuk ezt ide. Lehet megszólítani azt az agyféltekét, amiben a logika van, a gondolkodás. Ez esetben úgy predikálok, hogy emberek, az Isten szeretet. Értsétek meg, hogy az Isten nem harag, az Isten nem ítélet, hanem az Isten szeretet. Megszólítom az egyik agyféltekét. Ha elmesélem a tékozló fiú történetét, akkor megszólítom a másik agyféltekét. Jézusnak a módszere az volt, hogy ezt az agyféltekét szólította meg, ahol a szív dobog, ahol az érzések lüktetnek, ahol a mélyebb ember lét lüktet. Ezt szólította meg Jézus. Ez a példázatoknak a titka. Na most itt egy egyszerű példázatot mondok én is. Hát fizikusok ezt így mondják, hogy ha van egy nagy harang, amelyik A hangra van behangolva, öntve, azt a nagy harangot meghúzzák és az A hangot mondja, akkor a szobában levő hegedűn az A hang megszólal. Mondjuk ezt a képet. A nagy harangnak az A hang zúgása mozgásba hozza a hegedűnek az A húrját. Hát ez körülbelül így van, hogy ha Jézus a szívet mozgásba hozza, tékozó fiú történetével, akkor az értelemnek a húrja is megpendül. Most a kérdés az, hogy fordítva is igaz-e ez? Ha én veszem a hegedűt és az A hangot játszom, akkor a nagy harag megszólal? Elméletileg igen, és megszólal. A fizika tudomány szerint megszólal. Csak a nagyságrendek egészen mások. A fizika szabálya szerint, ha én az A hangot húzom, az a hangrezgés a szorogyban a harangot is megszólaltatja. Na de hát itt van a különbség, Jézus a szívnek a hangjait szólaltatta meg, és arra felelepül az értelem is rá rezonált, és jöttek okos gondolatok, teologizálások belőle. Tehát ez a példázatoknak a belső titka, hogy Jézus a szívet szólította meg. A belső ember szólította meg, és a belső embert nem lehet okoskodásokkal megszólítani, hanem történetekkel. Itt van a mítoszoknak a misztériuma, a titka. Az a modern világ fölfedezi a mítoszokat, amelyek szintén képes beszélt példázatok, és itt van, amelyek a szívet megmozgatják. Kicsit más, de ide tartozik az is, hogy amikor hozzák azt a bűnös asszonyt Jézus elé, a zsidók, hogy megkövezzük, ne kövezzük meg, akkor Jézus egy ideig csak ott csöndben van és ír a homokba, és amikor már addig bírják a feszültséget, akkor azt mondja, hogy hát aki nem bűnös, az ám kezdje. És a szívnek a hangját megütötte Jézus, és egyszerre lebénultak. Egyszerre azt mondja, hogy Mózes fölhatalmazott, Mózes azt parancsolta. Ezek az okoskodó hangok elhallgattak, mert a nagy harang megszólal. Jézusnak ez volt a titka, hogy ezt tudta végezni. Egy utolsó gondat, már például hangsúlyos ez, hogy megérteni. Még csak erről egy utolsó kis bekezdés. Különbség van a között, hogy megérteni és megérteni. Mert itt a testvérek mind ismerik ezt, hogy a 10 000 talentumot elengedte az adós szolgának a király, és akkor elkezdte folytogatni a szolgatását 100 dénárért. Ezt megértjük, értjük a történetet. De vajon igazán értjük? A nagyságrendet értjük, olvastam egy ilyen szakkönyvben, hogy ez, hogy mondjuk forintra átszámolva a 100 forint szemben a másik összeg az 100 millió forint. Egyiknek 100 millió forintot engednek el, a másiknak 100 forintot nem akar elengedni. Iszonyatos ez a nagyságrendi különbség. És iszonyatos ez a feledékenység, hogy most engedtek el neki 100 milliót, és már folytogatja ki 100 forintot. Ezt értjük, testvérek? Hát persze, eszünkkel értjük. De értjük egzisztenciálisan ezt? A viselkedésünkben jelentkezik az, hogy na, ezt megértettük. Itt van ez, hogy értem, értem, csak fel nem foghatom. Van ilyen, hogy értjük, persze, hogy értjük, de fel nem foghatjuk. Na most Máténál ez a jellegzetes, ez a fejezetben, most a mai Máténál az a jellegzetes, hogy erre a felfogásra egy másik szót talál. Értem, értem, de fel nem foghatom. Az egyik ez a megérteni, a másik pedig a hinni. Lehet érteni hit nélkül. Máténál ez mindig egy többlet, amikor a megértéshez jön a hit. A hit azt jelenti, hogy én is onnan kezdve valóságosan megbocsátó életet élek. Itt van Máténál a szóhasználatnak a különbsége. Megérteni lehet úgy, hogy nem engedelmeskedem. A megértéshez engedelmesség is járul, akkor beszél Máté hitről. Hát bocsátassék meg ez a nehéz lehet, hogy a csöndes együnkkel fejezzük be.